napra a telegram érkezésére, vagy tán inkább 10 000 évre rá, a klastromban megjelent Ó Péter úr. Idát a zongorateremből szólította ki Otilia máter, s Ida szinte szédelegbe sietett a látogatóterembe. Az apja még nem volt ott. Majdnem 15 perc telt belé, mikor végre hallatszottak a lépései az igazgatói iroda felől. Tehát ott járt előbb. Fekete, hosszú kabát volt rajta. Az arcán friss beretválkozás. A kalapját a kezében lógatta, s gondolkodva lépegetett, mintha a folyosó fekete-fehér betonlapjait olvasná. Ida mégis örömmel sietett feléje, megcsókolta a kezét, arcát. S az örömnek és aggodalomnak váltakozó szorongatásai talán még a ruháján is látszottak a szíve fölött. Örülök, hogy jól végeztél, kezdte az apa. S a legcsekélyebb öröm se látszott az arcán, inkább aggodalom. Hát, örülök. Már most hát kétfelé ágazik az utad. Tanulsz-e tovább?
Minek? Fakadt ki Ida. Ha akkora a móringom.
Minek? A diploma mindig jó. Gróf kisasszonyok közt is van, aki... Ma már a leány is csak úgy lehet minden. Csak pap nem. Más minden.
Én csak asszony akarok lenni.
Asszony?
Asszony. A diploma férfiaknak való. Ha asszonynak születtem, asszonyi legyen az életem is.
Az apa, mintha nem is hallotta volna. Beszéltem az igazgató asszonyoddal. Azt mondja, lehetséges. Két fiatal apáca is jár most az egyetemre, és más klostromokból is. Külön padjuk van.
Idának az ajka már remegett a fájdalomtól. Nem vagyok apáca.
Mi közöm az apácák padjával? Arról is beszélgettünk. Itt nőttél fel köztük. Szeretnek. 100 000 korona a móringod. Negyedét leteszem előre, a többit mikor...
Ida behunyta a szemét. Alig hallható a rebegte. Nem akarok apáca lenni.
Aztán a hangja egyszerre megerősödött.
Élni akarok. Asszony akarok lenni. Miért nem mehetek én is haza, mint más leányok? Most már 18 éves vagyok, és még mindig növendékruhában. Más leányok már ebben a korban asszonyok és anyák. Tudom, hogy szép is vagyok. Csak annyi a jogom az életre, mint másnak. Vigyem már haza!
És a szeme tele volt könnyel. Az ajka fájdalmasan vonaglott. A kezét könyörgőn tette össze. Az apa összevonta a szemöldökét, és zavarodottan pislogott maga elé.
Hát, hiszen... mentegetődzött... Kihoztalak volna már előbb is, de tudod, hogy nincs asszonyrokon hozzád illő, mint paraszt. Még az első évet is alig töltötted itten, már próbálgattam mindenféle guvernantot. Csak úgy vaktában nem bízhattalak rájuk. Legalábbis 3 hónap kell, hogy megismerjük. Egy se vált be. Igaz, hogy fiatalok voltak, a házunalma nem nekik való. Most hát keresek valami korosat, valami elszegényedett vén úrinőt, műveltet, aki méltóságképpen hordozhat a szárnya alatt.
Ida szeme ilyetre kerekült. A vén úrinő említésére az igazgatóasszony szigorúságát érezte elrémülve.
Még otthon is?
Ne keressen, rebegte a szemét mélyen behunyva.
De ha muszáj? Nem muszáj talán.
És akkor az apja hangja erősödött meg. Muszáj! Valami tisztességes hölgy kell melléd! Anya! Leány nem lóghat csak úgy magában! Meg kell várnod!
Meddig?
Még asszony nem találok, és nekem ezt a szót akarok, ne mondogasd! Az én házamban csak egy akarok van, amit én akarok! Anyád is ezt nem tudta megtanulni soha, de te már gimnáziumot is végeztél, maturáltál is! A sok mindenféle tanulmány között azt is megtanulhattad volna, hogy gyermeknek nem szabad ezt a szót kimondani az apjával szemben. Akarok!
Bocsánatot kérek, édesatyám. Rebegte Ida könnyes szemmel. Csak az érzésem nyilatkozott ezzel a szóval. Hamarjában nem választhattam illőbb szót. Ne haragudjon.
Mikor az apja elment, akkor gondolt rá, hogy azt kellett volna mondania, ő fogad majd maga mellé, akit alkalmasnak ítél. Ő fogad majd minden házi cselédet, szakácsasszonyt, belső leányt, konyhai leányt, hát fogadhat maga mellé anyapótlót is. De már nem változtathatott az ügyön. Levélben meg nem írhatta meg, hogy mennyire törni az ajtót kifelé,
Szokva volt a rendhez, hogy minden levélnek az igazgatóasszony kezén kell előbb átmennie. Elolvassák előbb. Ráírják, láttam. Csak úgy mehet ki a levél a klastromból. Imádkozott Máriához, Szent Ida vértanúhoz, és persze páduai Szent Antalhoz is, hogy segítsenek rajta valahogy. Hát valamelyik aztán meg is segítette. Reggelre a derekán érezte a mentőövet, amellyel az árt megúszhatja. Rávilágosodott, hogy akármiféle sárkányt is visz az apja a házba, a fő az, hogy kiszabaduljon. Ha egyszer aztán otthon lesz, majd markába szedi ő a gyeplőt. Ezen aztán annyira megvidámult, hogy aznap hatszor is megnézte magát a tükörben. Mivel nyerte meg az apja az apácák engedelmét? Vagy hogy püspök engedelmét is? Vagy tovább tanuló növendék címén maradhatott ebben? Ida nem tudta. De már hogy ott ebédelhetett az apácák asztalánál, szabadabban mozgott közöttük. Kedvel hallgatta a pletykáikat, mikor Mária testvér nem volt jelen, különösen amit csak neki susogott el egyik másik, s legbizalmasabban egy Paula nevű, pattanásos képű, hamiskás apáca, hogy melyik társa ki volt, mi volt, mielőtt belépett volna a szerzetbe. Csak nem mindenkiről tudta már Ida azt is, hogy mi a kedves nótája, amit titokban dúdolgat, és hogy a klastromi élete előtt milyen férfiképet hordozott a szívében. Mert hiszen a bizalmasság melegében mindenik apáca elsóhajtozza az emlékezéseit egy valakinek, attól az egytől aztán megtudja a többi is. Idának igen érdekesek voltak ezek a susogások, ezek a tereferék. S az is, hogy az ebédlőasztalnál micsoda más teremtések az apácák, mint a katedrán. Egyikről, másikról azt vélte kisebb korában, hogy nem is táplálkoznak, csak valami szent illat és orgona hang minden táplálékuk. A ruhájuk alatt szellemi a testük, csak épp hogy az arcuk földi. És hogy maguk közt is olyan komolyak és tekintetesek, mint a katedrán. Hogy mekkorát kacag némelyik komoly, s a legszentebbnek is hogyan csillog a szeme, ha valami kis megszólást hall a társára, vagy épp egy kis plecskát. Közelről bizony igen földi asszonykák ők is. Ki is járhatott már a városba is velük mindennaposan? Mert hiszen jártak boltokba, piacra, legtöbbször Amália testvérrel, a ház gondozójával, egy epedő tekintetű kis apácával, vagy a kövérderekú jó Stefániával, a szakácsasszony apácával, aki oly serény kézzel dolgozik a konyhán, mint valami kocsmáros lány az apja konyháján, a móringja növelésének tudatában, és ugyancsak érti is, péntekenként olyan szilvás gombócokat remekel, hogy még a legyek lába is reszket az örömtől. Hát ki is járogatott már, hol egyikkel, hol másikkal. S olykor más női klastromokba is, mikor szerzeti közös ügyeket kellett megbeszélniük, vagy megbetegedett valamelyik klastromban valamelyik ismerős apáca. Ők mindig az űrmösből vittek olyankor egy palackkal. Űrmöse nem volt más klastromnak. Vitték keresztény szívvel örömest. Augusztus végén már levethette a növendék ruhát is. A főasszony divatújságot hozatott, és hosszan tanácskoztak egy ebéd után, mi szövetből milyen szabású ruhát viselhet Ida. Pepita ruhát választottak neki, de kabátkát továbbra is olyan szabásút kellett viselnie, mint a növendékeknek, s felső kabátot is. A haját azonban felköthette már hátul különféle színplafonatokba, és elől magasra nyomhatta, hogy mégis ne legyen olyan, mint a növendékeké, akik hátul csupán egy fekete sejemcsokorral köthetik egybe a hajukat. Szobát is külön szobát választottak neki, az egyik vendégszobát. És hát, hogy ne tétlenül maradjon a klastromban, helyettes tanár lesz közöttük, a zongora tanításában helyetteskedik majd Eufrázia testvér mellett. Ida örült ezeknek a kis változatosságoknak, de az elméje mégiscsak azon motollált, hogy hogyan juthatna haza. Ha kapucsendülést hallott, mindig megrezzent és fülelt, hogy a kapus mellé osztott apáca őt szólítja-e. Arra is gondolt néha, hogy talán nem az apja jön majd érte, hanem az az ismeretlen asszony, aki a hatalmaskodást gyakorolja majd ő rajta. Egyszer arra is gondolt, hogy talán Bodoki látogatja meg. S akkor édes erzsébbadással hajtotta le a fejét. Közben megint megnyílt az iskolai év. A virágocskák besereglettek. Véni Sancte után a nagy teremben gyűltek össze. Az igazgatóasszony felolvastatta a szabályokat, és elmondta a szokásos intelmeket. Ida is ott állt az apácák között, szélről persze. Az igazgatóasszony bemutatta a növendékeknek. Ó, Ida kisasszony, a zongora gyakorlásban segítkezik majd, minthogy azonban még nem vétetett fel a szerzetbe, a címe nem kedves testvér, hanem kedves kisasszony. A növendékek épp úgy engedelmeskedjenek neki a tanítás órájában, mint a kedves testvéreknek. Idának kellemes volt eleinte, hogy ahányszor megjelent a folyosón vagy a zongorateremben, a leánykák csak olyan tisztelettel bókoltak neki, mint az apácáknak, különösen az alsó négy osztálybeliek. A járása méltóságosabbá vált, a szeme komolyabbá, minden mozdulata, mint ahogy Mária testvér szokott. Az apácák bizony más professzori helyettesítéseket is bízogattak rá, ha valamelyikük betegeskedett, vagy másokon kellett mulasztania. De a konyhán is gyakorta helyettesítette az ügyeletes apácát. Ő mérte ki a lisztet, zsírt, fűszert, bizonyára gondosabban, mint maga az apáca. Rendelkezett, parancsolgatott. És néha, feledve Mária Máter méltóságos példaképét, nagy kedvel forgatta a főzőkanalat is.